Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Kurta Kinga rádiós és televíziós szerkesztő vendégei vagyunk. A rendelkezésünkre álló idő alatt az elmúlt évtized fontosabb állomásait próbáljuk gorcső alá venni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Emlékszem még, repülünk akár csak a csillagos ég, de mint szép emlék, zuhanunk majd feledésbe, merül az egész. Hiszen nem kell más, csak egy ordítás, így ellazul, és útnak állsz. Ugye gondolsz rá, ugye néha már, kicsit sok talán, most elszáll. Most elszáll. Szeme, ez a pillanat is, én szédülnék tenyered peremén, amíg tart az ölelés. Hiszen nem kell más, csak egy ordítás, így ellazul, és útnak állsz. Ugye gondolsz rá, ugye néha már, kicsit sok talán, most elszáll. Most
mai meghívottunk Kurta Kinga, televíziós szerkesztő, rádiós szerkesztő. Egy jó pár éve erősíted a Marosvásárhelyi Rádió csapatát is. Mikor jöttél be ezen a kapun? És mi volt akkor a cél?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Elég rossz vagyok számtamból, ezt most már többször is elmondtam. Nagyjából 9 éve vagyok a Marosvásárhelyi Rádiónál, és nem tudtam, hogy mi a cél. Azt sem, hogy az egyetem elvégzése után a Marosvásárhelyi Rádiónál fogok dolgozni. Mondanám azt is, hogy véletlen, de nem hiszek a véletlenekben. Egy nagyon kedves kollégám, Szép Zoltán jelezte, hogy figyelj, Kinga, Ez a Marosvásárhelyi Rádió egyszer csak bővülni fog, fiatal csapattársakra lesz szükség, legalábbis ő így hallotta, és hogy majd egész naposakká válunk egyszer csak. Akkor ezt még ugye nem tudtuk, hogy mikor lesz ez az egyszer csak, és hogy nem próbálnád meg, nem lenne kedved idejönni hozzánk dolgozni, és mondtam neki, emlékszem, hogy én nem vagyok rádiós, én tényleg televíziós szakmából jövök, azt végeztem az egyetemen, és soha nem gondoltam volna, hogy rádiózni fogok. Mondom, hogy hát végső soron akkor költöztem haza Kolozsvárról, hát szívesen megpróbálnám, de tényleg nem tudtam, hogy mi az, amiben esetleg jó lehetek, vagy milyen lehetőségeim lesznek itt ennél a rádiónál. És akkor emlékszem, hogy az ő segítségével eljöttem egy állásinterjúra. És akkor itt beszélgettünk, és kérdezték, hogy hát mihez értek, és én nagyon őszintén mondtam, hogy mihez nem értek, inkább mint sem, hogy mihez értek. Mondtam, hogy a kultúra és a közélet az két olyan terület, amelyben úgy érzem, hogy otthonosan mozgok, de például egyáltalán nem vagyok jártas a politikában. Mondták, nem baj, teljesen jó, akkor majd beletanulsz, tehát itt ez a módszer, beletanulsz és riporterkedni fogsz. Úgyhogy gyakorlatilag ezek voltak az én első feladataim, és tényleg azt mondhatom, hogy az elmúlt 9 év alatt szinte mindent kipróbáltam.
Nem volt tapasztalatod a rádiózásban, de a tévézésben már igen.
Tévézésben sem olyan formában, hogy konkrétan tévénél dolgozok, inkább az a szakmai tapasztalat, amit az egyetemi évek alatt sikerült elraktározni, ugyanis én a Szapiencián végeztem Kolozsváron, és a Szapienciáról azt kell tudni ellentétben sok más egyetemmel, hogy nagyon gyakorlatias. Tehát nekünk rengeteg gyakorlati lehetőségünk volt arra, hogy a szakmát kipróbáljuk, hogy ne csak tanuljunk róla elméleti síkon, hanem igen, beüljünk, felolvassunk egy hírt, vagy megszerkesztünk egy műsort, vagy éppen rendezőként átgondoljunk egy egész műsor struktúrát, tehát hogy igen, ilyen szempontból azt gondolom, hogy volt némi tapasztalatom, de nem dolgoztam tévénél, ez a tévés munka. Később jött még a rádió után, jött érdekes módon, akkor tértem úgymond vissza a szakmámhoz, az eredeti szakmámhoz, és akkor kezdtem el 7 évvel ezelőtt dolgozni az Erdély Magyar Televíziónál. De szerettem volna médiában dolgozni, tehát ez mindenképpen fontos volt, hogy amikor kikerülök az egyetemről, akkor valami olyasmit csináljak, amit részben tanultam. Mert hogy akkor a lényege ez lenne az én felfogásomnak az egyetemnek, hogyha már csináljuk, akkor valami olyat csináljunk, amit szeretünk, és ami hozzánk közel álló. Úgyhogy igazából így tértem vissza a tévéhez, és így jött be az életembe a rádió.
Arra emlékszel, hogy mi volt az első megbízatásod? Mi volt az első anyag, amit el kellett készíteni?
Sose fogom elfejteni, Jani. Nagyon izgultam, amikor riporterként kezdtem az itteni pályafutásomat, úgymond, és jelezték, hogy kellene készíteni egy interjút. Mondtam, hogy jó, az még megy, de hogy ezekkel a kütyükkel, meg hogy szokás. És emlékszem, hogy 100 Edit kolléganőm volt az, aki elkísért az első felvételre, és Korek Máriával készítettem az első interjúmat a Divers Egyesület elnökével. Nagyon izgultam. Editke eljött velem, és mondta, hogy na hát ez a hölgy, ezzel kellene interjút készíteni, és ugye már előzőleg jelezték, hogy milyen témában. Néha az volt az érzésem, hogy nem is tudom, hogy mit kérdek, hogy annyira izgultam, hogy jól csináljam, hogy nem is jutott el az agyamig, hogy mit csinálok igazából. De sose fogom elfelejteni ezt az interjút. 10 perces lett, visszajöttem, és akkor jelezték, hogy jó, akkor most megtanuljuk azt, hogy mit kell kezdeni egy 10 perces anyaggal. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg ugye semmiből kezdtem ezt az egészet.
Akkor te még szerencsés is voltál, mert olyan alanyt kaptál, akinek bármilyen kérdést feltehettél, tudta, hogy mit kell válaszolni, és akkor kicsivel könnyebb volt a dolgod, mint azoknak, akik kérdeznek, és arra válaszolják, hogy igen, ja. És akkor nincs mit kezdjél, tényleg vértizzadszót. Hogy boldogultál a vágással, vagy a feldolgozással?
Igen, igazad van. Mária tényleg egy jó alany, és valószínűleg nem véletlenül kaptam ezt a feladatot, tehát hogy ne menjen el a kedvem az első 5 perc után egy olyan alannyal, akivel az ember nem boldogul. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy a maga környezetében egy sikeres kis beszélgetés, hát egy pár perces interjú volt. Könnyen ment a technikai része, mert én amúgy egy technikai ember vagyok. Az egyetemi évek alatt nagyon sok mindent megtanultunk a technikával kapcsolatosan. Vágó programokat is tudok használni, így nem esett nehezemre megtanulni azt a programot, amely a rádióban a vágást jelentette. Tehát, hogy ilyen szempontból ez ment talán a legkönnyebben, hogy átlássam ezt a rendszert és beletanuljak az utómunkába, mert hogy igen, valószínűleg a rádióhallgató már jól tudja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy felvesztünk egy anyagot. Van lehetőségünk arra, hogy utólag finomítsunk az elhangzottakon, illetve kitisztítsuk az anyagot, mert nem mindegy, hogy hogyan kerül a rádióhallgató elé.
Mindenki riporterként kezdi és a tájékoztatásnál, tehát ott óránként kell a témát váltani, sokszor nincs is időt felkészülni, de kell legyen annyi műveltséget, hogy mindenhez is értsél. Kaptál-e olyan feladatot, amire azt mondtad, hogy na ez nagyon meghaladja az én képességeimet, de hát nem kívánság műsor, akkor is meg kellett csinálni?
A válasz az, hogy igen, és el kell mondanom, hogy hosszú-hosszú estéket töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogy ki kicsoda. Mert hogy nyilván az embernek van egy általános műveltsége, tehát tudja, hogy ki Románia államelnöke, ki a miniszterelnök, ki a polgármester, tehát hogy ezeket a dolgokat, hogyha már itt politikáról beszélgetünk, akkor nyilván tudja, mert hogy kell neki tudni. De hogy arról például fogalmam sem volt, hogy jelen pillanatban ki az egészségügyi miniszter, akkor, 9 évvel ezelőtt. Vagy hogy melyik államtitkárságot kivezeti. Vagy hogyha bemegyek egy intézménybe és kopogtatok, akkor ott ki fog várni? Mondjuk ki a, nem tudom, közegészségügyi igazgatóság vezetője? Hol van? Hol nyílik az ajtó? Kit fogok keresni? Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket nem tudtam. És rengeteg esténbe került, amíg megtanultam. Tehát utána olvastam. Nagyon sokat dokumentálódtam, hogy kit kell fölhívni? Ki az összekötő személy? Hogyan tudod gyorsan megoldani? Tehát a rádióság esetében, amelynek én 4 vagy 5 évig voltam a riportere, talán 4 évig, ott nagyon fontos, hogy te is mondtad, a gyorsaság, a tájékozódó készség, probléma megoldás. Tehát, hogy kapsz egy feladatot, és gyakorlatilag van 40-50 perced arra a rádióság kezdetéig neked, mint riporter, hogy megold. Segítséget is kapsz a szerkesztőtől, de ugyanakkor nem árt, hogyha vagy annyira önálló, hogy nem kell mindent a szádba rágni, mert ugye nem az a feladata elsősorban a szerkesztőnek. És akkor ezt meg kellett tanulni. És bizony voltak olyan helyzetek, amikor nagyon izgultam egy interjú előtt, mert azt mondtam, hogy ez annyira távol áll tőlem. Például az egyik ilyen terület a mezőgazdaság. Én csak csodálni tudom, Jani, amikor te kimész, és olyan szakszerűen beszélgetsz azokkal az emberekkel. Én például nem tudnám. Vagy a másik ilyen terület a sport. Tehát, hogy vannak olyan dolgok az életemben, amelyek tényleg kimaradtak, és nem véletlenül vannak minden műsornak szerkesztői, akik ezt jól csinálják, és akikkel más szinten tudsz beszélgetni. És igen, ezt meg kellett tanulni. Az ember egy kicsit mindenhez is ért, és amikor egy, nem tudom, mezőgazdasági igazgatóságot hívsz fel telefonon, akkor bizony olyan kérdéseket kell feltenni, hogy az illető lássa, hogy te felkészült vagy, holott azt is tudja valószínűleg, hogy nem a te szakterületed, tehát nyilván egy közéleti figurával, vagy egy kulturális intézmény vezetőivel könnyebben elbeszélgetek, mint egy ÁPIA vezetőjével, akitől nagyon konkrét dolgokat meg kell kérdezni. Ettől függetlenül egy riporternek az is a feladata, hogy elvégezze ugyanúgy a mezőgazdasági témákat, a politikai, a közéleti, az oktatási kérdéseket, tehát hogy igen, én azt gondolom, hogy ebbe bele kell tanulni.
Mennyire nehéz szakma, a riporteri szakma? Hogy érzed?
Én azt gondolom, hogy az a jó riporter, aki kíváncsi az alanyra. Hogyha nem is vagy annyira felkészül, de a veled szemben ülő érzi, hogy te ott vagy, és te azért vagy ott, mert abban az 5 percben, 10 percben, fél órában, attól függ, hogy éppen milyen terjedelmi beszélgetésről van szó, ráfigyelsz, és amit nem tudsz megkérdezel, akkor megnyílik. És szerintem ez a kulcsa ennek az egész munkának, hogy hogyan tudsz úgy kommunikálni a szemben ülő emberrel, hogy az érezze, hogy ő fontos. És ettől a perctől kezdve szerintem nagyon szép. És nagyon, nagyon szép dolgokat lehet kihozni belőle. Ha azt érzi szerintem az interjú alany, hogy na, essünk túl rajta, te is sietsz, én is sietek, mondjad, elindítottam a felvételt, na, köszönöm szépen viszont hallásra, akkor lehet, hogy nem tudod kihozni a maximumot. De nyilván ez alanytól, helyzettől és témától is függ.
De gondolom számít a riporternek a személyisége is, mert neked a megjelenésed is olyan, hogy már egyből elmúlik a mikrofonláza az alanynak, gondolom, mert nem úgy jössz, hogy én vagyok a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője, és aztán akkor most kérdezek valami okosat, hanem egy mosoly, jó napot kívánok, és elmondod, miért jöttél. Rosszul látom?
Én nagyon hálás vagyok, nagyon sokat tanultam az elmúlt évek alatt a szakmáról, és még az egyetemi évek során volt egy-két tanárunk, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet szakmai alázat nélkül csinálni. Bármiről legyen szó, rádióról, tévéről, médiáról. Tehát az, aki azt hiszi magáról, hogy pótolhatatlan, és aki azt hiszi magáról, hogy mindent is tud, mondjuk 3 év, vagy 4 év, vagy 5 év, vagy 10 év, vagy akár 60 év után, az nincs tisztában a saját korlátaival és a saját lehetőségeivel, illetve talán a saját tudásával sem. Ez egy olyan szakma, ami folyamatosan változik, amellyel folyamatosan lépést kell tartani, és folyamatosan tanulni kell. Ha ezt meg tudjuk lépni, és erre képesek vagyunk, illetve megmarad bennünk az a szakmai alázat, amely valamikor elindítottak bennünket, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokáig nagyon szép sikereket lehet elérni. Ha elszáll velünk a ló, és azt érezzük, hogy mi vagyunk a világ közepe, akkor valószínűleg elő vagy utóbb a saját magunk csapdájába fogunk besétálni. És ez nagyon veszélyes tud lenni. Tehát igen, én nem úgy közelítek az interjú alanyhoz, hogy akkor én most ki vagyok és honnan jöttem, hanem úgy közelítek, hogy nyugi van, itt vagyunk, beszélgetünk, és reméljük, hogy ebből a legjobbat ki tudjuk hozni mindketten. És én tényleg azt gondolom, hogy ha valami van pozitívum, amit így föl tudnék hozni, akkor az a kommunikációs készségem. Tehát, hogy én tényleg szeretek emberekkel beszélgetni, és én remélem, hogy ez érződik is. Aztán persze vannak jobb történetek, vannak jobb interjúk, és vannak kevésbé jól sikerültek, de azt hiszem, hogy ez benne van a pakliban. Most itt a kezdeti időszakról kérdeztél, és nem tudom nem megemlíteni Kinizsi Gyöngyi nevét, aki engem nagyon sokat segített itt a Marosvásárhelyi Rádiónál, és nagyon hálás vagyok neki, mert a sok-sok stúdió munka, illetve a sok-sok riporterkedés mellett ő volt az, aki úgymond a szárnyai alá vett, és azt mondta, hogy látja bennem a fantáziát, és szeretné, hogyha elmennék vele néhány interjút elkészíteni, és kivitt magával terepre. Ez az a terepmunka, amelyet te most már évek óta végzel, tehát pontosan tudod, hogy ennek van egy szépsége, ennek van egy mássága, és én tényleg szeretném neki megköszönni, mert nagyon vagány emberekhez jutottunk el, nagyon sok embert ismertem meg általa. Szerettem ezeket a pillanatokat, mert tényleg tanulhattam tőle, láttam, hogy ő hogyan csinálja, sok-sok szakmai tapasztalat volt már akkor mögötte, úgyhogy ha a rádiózást úgymond valakinek így köszönhetem, vagy valaki konkrétan segített ebben, akkor az ő volt, és a tanácsait mindig szívesen fogadtam. És ezek voltak azok az idők, amelyek még így a trendetlenség elején, illetve a rádióújságozás közepette, azért nekem nagy felüdülést is jelentettek, mert más volt kimenni ezekhez az emberekhez, és más volt elkészíteni ezeket az anyagokat. Tehát erre az időszakra is nagyon szívesen emlékszem.
Trendetlenség. Rendet rakunk a trendben.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál Kurta Kinga köszönti Önöket a mai trendetlenségben. Sok témát érintettünk az elmúlt adások során, de a házi kedvencekről még nem ejtettünk szót. Mégis ott vannak mellettünk, sokszor azt mondhatjuk, hogy már-már családtagokká válnak. Természetesen vendégeim is lesznek, akikkel közösen megpróbáljuk egy picit az állatdivat kérdését is feltérképezni, de előbb zenélünk. Jamie Rockwell és az Emergency on Planet Earth című dalt hallgatjuk meg közösen. Meghívottam Máté Éva, marosvásárhelyi újságíró, kutyatulajdonos, akitől megtudhatjuk, ő hogyan kényezteti a kisházi kedvencét. Nagyon izgalmas számomra az, amikor látok egy gazdát, és ugye mellette a kiskutyát vagy a házi állatot, és akkor megfigyelem, hogy milyen kapcsolatban vannak. Na most már önnek, hogyha jól tudom, akkor van egy kutyája, egy kicsit erről a kapcsolatról meséljünk neki.
Igen, hát a mi kutyánk egy beagle, ami eleve azt jelenti, hogy egy elég akaratos kutyus, és nagyon erős, ami a sétáltatáskor nem egy nagy előny, mert rettenetesen húz, tehát azt szokták mondani az ismerősök, hogy láttunk titeket, hogy, mert hogy a férjemmel is néha sétáltatjuk meg, hol ő, hol én, hogy láttunk, hogy a kutya vitt sétáltatni benneteket, tehát nagyon mozgásigényes, és lévén, hogy mi tömbházban lakunk, hát ezt a mozgásigényét nem mindig tudja a szegény kiélni, és ezért a sétáltatás elég körülményes. Na most már a kapcsolatunk, hát az abszolút bensőséges, tehát amúgy is azt mondják, hogy a kutya családtag, de hogyha a kutya az udvaron él, akkor az már egy távolabbi, lazább kapcsolat a gazdával. De hát ha négy fal között, tömbházban, hát akkor el lehet képzelni, hogy a kutya mindenütt ott van, nem lehet az, hogy az egyik szobába bemegy, a másikba nem megy, bár tudom, hogy sokan próbálkoznak ezzel, de hát nálunk ez nem megy.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Aztán elég hamar jöttek a műsorok is. Ha jól tudom, az első talán a trendetlenség volt. Ez saját ötlet volt, mert addig nem volt hasonló a Marosvásárhelyi Rádióban.
Igen, nekem a trendetlenség a szívem csücske volt, és nagyon örültem a címnek is, amikor így megtaláltam. Emlékszem, hogy napokon, heteken keresztül azon gondolkodtam, hogy legyen fiatalos, de vagány, de frappás, de hogy közben legyen benne az, amivel a műsor foglalkozna. Sok minden volt akkor bennem, és a legfontosabb az volt, hogy legyen fiatalos. Tehát úgy éreztem, hogy én azt tudom a legjobban képviselni, ami akkor vagyok 23-24 évesen, hogy igen, akkor legyen valami olyan, ami úgy engem jellemez. vagy amiben én is jól érzem magam, vagy ki tudok bontakozni, és igen, az első ilyen volt a Trendetlenség, és én nagyon örülök annak a két évnek, azt hiszem, hogy két éven keresztül ment a műsor, és nagyon sok mindent tanultam ott is az alanyoktól, tehát amúgy is érdekelt mindig a trend, a divat, a különböző stílus irányzatok, hát én művészeti liceumot végeztem itt Marosvásárhelyen, ruhatervezés szakon, tehát hogy annyira nem állt távol tőlem ez a világ, de hogy ettől függetlenül sok mindent tanultam, és hogy ez jó volt, ez egy jó lehetőség volt arra, hogy kipróbáljam, hogy milyen, amikor az ember a saját műsorának az ura. Mert hogy ez más, mint a riporterkedés. Itt tényleg mindenért te felelsz. Az első perctől az utolsó 45 percig, vagy 50 percig, vagy 60 percig, amennyi éppen a műsoridőd. És hogy mindenre neked kell gondolni. Mindent egyedül kell leszervezni, mindent egyedül kell megoldani, majd megvágni, hogyha nem élőben megy, előkészíteni, zenésíteni. Tehát, hogy ez egy külön feladat. Na, ez már a szerkesztői feladat. A riporterkedés az egy fokkal egyszerűbb, mert ugye még más is úgymond átfésüli azt az anyagot, még más is hozzáteszi azt, ami az övé. De amikor van egy saját műsorod, az olyan, mint az első saját gyermeket szerintem. Azt úgy dédelgeted, úgy teszed-veszed, és megpróbálod a lehető legjobbat kihozni belőle.
Élőben vagy felvételre szeretnél inkább dolgozni?
A felvétel az egy biztonságot ad a szerkesztőnek, és én úgy éreztem, hogy nekem kell még az a biztonság. Amúgy szívesen vezettem élő műsorokat, de nem volt akkor még lehetőségem a Marosvásárhelyi Rádiónál annyira élő műsort vezetni. Ez is majd egy másik szint, azt hiszem, amire az embernek fel kell nőni és el kell jutni. De a felvétel az ad egyfajta biztonságot. Ugyanakkor hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy ha mostani fejjel kérdezel, akkor sokkal jobban szeretek élő műsort vezetni, mint felvételt készíteni. Hát ezt te tudod a legjobban, hogy mennyit tudsz elbíbelődni egy-egy anyaggal, amíg az rádió kész lesz. Nem elég fölvenni, bemásolni, megvágni, kitisztítani, előkészíteni, megzenésíteni, tehát gyakorlatilag dupla erő, és nem biztos, hogy a végeredmény ugyanannyira jó, mint amikor beülsz és élőben elbeszélgetsz azzal az emberrel. Az élő műsornak mindig van egy varázsa, és azt nagyon nehezen lehet pótolni más dolgokkal, van, akinek azért sikerül.
És van egy hangulata, tehát hallszik, hogy te is ott vagy, az alany is ott van, mert a felvételnél, főleg a felkonfoknál érzem én azt, hogy én ugyan emlékszem, hogy milyen a hangulata, de nem mindig úgy tudok én kijelenteni, meg bejelenteni.
Így van, abszolút igazad van, tehát az élő, és azt hiszem, hogy semmi nem pótolja. Persze vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk élőben műsorokat készíteni, és az is rendben van, a lényeg az, hogy a hallgatóhoz eljusson az üzenet.
A Trendetlenség című műsor akkor nagyon új műfaj volt. Riportalanyokat nehéz volt találni? Vagy mikor meghallották, hogy mai dolgokról kell beszélni, olyan dolgokról, ami talán máshol nem is jelent meg, akkor könnyen be lehetett őket cserkészni?
Nem volt annyira nehéz dolgom, mert nagyon sok embert ismertem a szakmából, ami a divat világot, vagy úgymond a trend világát, vagy a stílus világát illeti, bár ez nagyon összetett, azt hiszem, és aztán a műsor igyekezett elég sokszínűen tálalni ezeket a kérdéseket, tehát eleinte sokkal inkább egy bizonyos síkon mentek a beszélgetések, aztán utána nyilván ezt tágítani kellett ahhoz, hogy minél több ember megszólalhasson egy ilyen műsorba. Tehát sokkal inkább egy életmód műsor lett. Az elején indult egy ilyen trend tanácsadó műsorként, aztán inkább egy életmód műsor lett szerintem a vége fele belőle, és nem hiszem, hogy olyan nehéz volt megtalálni a jó alanyokat. Inkább az, hogy leegyeztetni, hogy mindig jó legyen az időpont, mindenkinek jó legyen, elérhető legyen. Nagyon nem szerettem a telefonos interjúkat, azok minőségben sem olyanok, bár volt rá példa, amikor nem tudtuk másképpen megoldani, de hogy abban hittem, hogy akkor ezt élőben kell felvenni, és aztán felvételként ugye visszajátszani a hallgatónak, mert ugye Trendetlenség az szombaton 2 órától ment, tehát akkor én nyilván nem tartózkodtam a Marosvásárhelyi Rádióban. Igen, azt hiszem, hogy ez volt inkább a nehezebb része, leszervezni és lebonyolítani azt az interjút, mint sem, hogy megtalálni a jó alanyt az adott témában.
Bizonyára ebben a műsorban is nagyon sok fiatal, tehetséges alany érkezett, de rövid időn belül kitaláltátok, hogy a tehetséges, fiatal, hazai zenészeket is fel kéne karolni, és így született meg a Kotta nevű műsor, aminek te voltál, és te vagy a háziasszonya.
2013-at írtunk, és erre emlékszem. Szerintem a Kotta a minden idők egyik legfontosabb műsora volt, ami a zenei tehetségek felkarolását illeti, és azért merem ezt ilyen nagyon bátran kijelenteni, mert ilyen nincs. Tehát, hogy annyira hiánypótló, hogyha körbenézzünk itt Erdélyben, vagy akár Románia szinten is, tehát nincsen olyan műsor, amely élőben, és itt az élőn van a hangsúly, bemutatja ezeket a zenekarokat. Műfaji megkötöttség nélkül. és annak idején Szász Attilának volt az ötlete, hogy legyen akkor egy olyan műsor, amely a zenészekről szól, és amely ilyen formában akkor a Kotta nevet fogja viselni, és ebben nagy-nagy segítségünkre volt, és van ifjabb Kacsó Tibor, aki ugye ennek a műsornak a hangmérnöke, és ugyanúgy házigazdája, ami a hangot és az egész hangosítás világát illeti, mint ahogyan én vagyok, tehát nekem gyakorlatilag az a feladat jutott, hogy kitaláltuk, lebeszéltük, meghívtuk az illető együttest, de már olyan is volt ugye az évek során, amikor a műsor már kezdett népszerűbbé válni, hogy nagyon sokan jelentkeztek a műsorba. A mai napig van erre példa, bár sajnos a koronavírus járvány nagyon rátette a bélyegét a Kottára, mert egész egyszerűen nem tudtuk megszervezni a járványügyi intézkedések miatt. Tehát, hogy nem volt lehetőségünk arra, hogy sokan összegyűjjünk egy térben, illetve hát ugye itt mindenféle egyéb megszorítások is érkeztek a rádió részéről, tehát hogy az elmúlt évet nagyon megsínlette ez a projekt, és nagyon remélem, hogy lábra tudjuk állítani, de nem tudom, hogy hogyan. Tehát, hogy még nem látom a hogyan feltétlenül ebben az ügyben. Az elmúlt évben 3 kottát sikerült megszervezni, és decemberben, hála Istennek, volt 2 is, 2 nagyon szép ünnepi kottánk, úgyhogy ennek mindenképpen örülök. De visszatérve a kezdetekre, hiánypótló, és azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és nagyon fontos remélem az erdélyi zenekarok számára. Egy olyan lehetőség, amikor tényleg bemutatkozhatnak, amikor egy rádió azt mondja, hogy igen, én felvállalom a dalaidat. Akkor is, amikor még nagyon kezdetlegesek, és akkor is, amikor már kiforrott egyéniségként lépsz fel idézőjelesen a Kotta színpadára. Rengeteg zenekar megfordult, tehát a múltkor próbáltuk összeszámolni, hogy 75-80 zenekar fordult meg, ami nagyon sok, tehát ezek közül néhány már nem is létezik, illetve néhány már annyira sikeres, hogy igazából már csak ilyen visszatérő vendégként járnak ide. Tehát én visszaemlékszem a Bagosi Brothers Company-re, alig volt néhány saját daluk, amikor eljöttek ide hozzánk legelőször zenélni, és ma már tudjuk, hogy a Bagosi Brothers Company az egy olyan zenekar, akik nem csak itt nálunk, hanem Magyarországon befutottak és a legjobbak közé tartoznak. Tehát, hogy igen, nagyon szépen mutatja ez is a műsornak az ívét, hogy honnan, hová sikerült eljutni.
Mennyire volt lámpalázat, amikor kezdtétek ezt a projektet, mert élőben bármit mondhattak volna, bármit énekelhettek volna, vagy előre leegyeztettétek, hogy körülbelül ezek a számok lesznek, te ismerted a számokat, vagy hogy nagyjából erről foglak kérdezni?
Hát innen kezdődött az élő műsorok varázsa. Ugye mondtad, hogy akkor hogyan is csöppen bele az ember egy másik világba, így. És mondtam, hogy oké, de én nem vezettem élőben műsort. Vagy ha igen, akkor nagyon rövid ideig. Például volt olyan, hogy néhányszor rádióságot vezettem, egész egyszerűen azért, mert lebetegedett a szerkesztő, vagy nem volt, aki beugorjon, de hogy ez nem egy húzamosabb ideig, hanem néhány hétig volt, úgyhogy akkor rádióságot vezettünk élőben, de hogy az nem ugyanaz. És akkor itt volt most ez a lehetőség, és egész egyszerűen nagyon izgultam, pláne az elején, hogy akkor ez hogy fog elsülni, mit fognak mondani, mit fogok kérdezni. Én nem szoktam leírni a kérdéseimet, maximum egy kis rövid bevezetőt. Én abban hiszek, hogy ez alakul, vagy spontánul kellene alakulnia. Mi lesz, hogyha a zenész nagyon szűkszabb vagy, te is mondtad, mi van, hogyha éppen ellenkezőleg nagyon sokat szeretne mesélni. Mi van, hogyha van valami technikai probléma, hogyan fogod ezt áthidalni, mert élőben nem azt mondjuk, hogy jó, akkor most betesszük a következő zeneszámot, és valami lesz, mert ott azt meg kell oldani. Tehát azt gondolom, hogy az élő műsorhoz nagyon jó improvizációs készség is kell, hogyha adódnak olyan szituációk, akkor abból ki kell jönni, azt meg kell oldani. Nem lehet az, hogy a szerkesztő műsorvezető azt mondja, hogy hát igen, itt most csend van, de hát kedves hallgatók, akkor most kapcsoljanak át egy másik csatornára addig, amíg mi helyrehozzuk a problémát. Tehát ilyen nincs a rádióban, a hallgató nem kaphat csendet. És persze, hogy egy más műfaj. Volt, amit ismertem, volt, amit nem. Nagyon szeretek zenét hallgatni, nyilván egy olyan műfaj, amely hozzám közel áll, és szinte minden nap hallgatok zenét, nem csak itt a rádióban, tehát nagyon hálás voltam ennek a feladatnak, de ugyanakkor rengeteg kihívással járt, és amit a rádióhallgatók nem tudnak, valószínű nem is rájuk tartozik annyira, hogy képzeljék el, hogy ez a projekt évek óta úgy működik, hogy gyakorlatilag nincsen támogatója. Bár a Marosvásárhelyi rádióban elhangzik, hogy a műsor támogatja a Tiltott Csikisőr, de hogy konkrétan mi ezért nem kapunk pénzt. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy plusz műsor, amit mi azért végzünk, mert mondjuk busás nyeremény áll a birtokunkban, tehát, hogy ez teljesen évek óta úgy működik, hogy sem az együttesek, semmi, ezért nem kapunk fizetséget. Tehát, hogy ez nem erről szól. Ez nem egy anyagias világnak a hozadéka, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, te eljössz hozzánk zenélni, mi kifizetjük. Bár nagyon sokszor azt is gondolom, hogy egy úti költség azért segítség lenne, de ugyanakkor fordítva sem, hogy figyelj, te most itt töltöd a vasárnapodat, ez azt jelenti, hogy akkor most emiatt ilyen és olyan juttatásban van részed. Tehát, hogy ez teljesen pénzmentesen csak a csapatokról, csak a zenéről szól. És ez is nagyon nagy dolog, mert hogy bár az évek során aztán voltak támogatóink, meg nekünk is sikerült pályázni annak érdekében, hogy jobb legyen a látvány, jobb legyen a hang, jobb legyen a felszereltség, jobb legyen az élő közvetítés, ugyanis mi ezeket aztán elkezdtük a közösségi oldalon is ugye élőben közvetíteni, ami megint egy nagy előrelépés volt a Kotta életében. De hogy ezeket folyamatosan, vagy hogy lett egy brandünk, ahogyan az kinéz, hogy ezt meg kellett tervezni, ezt ki kellett nyomtatni. Tehát hogy nyilván az évek során voltak befektetések, amelyek elkerülhetetlenek voltak. De hogy ez a műsor azt hiszem, hogy azért is tudott 8 vagy 7 éven keresztül élni, mert hogy ez tényleg csak a zenéről szólt, és szól a továbbiakban is, és remélem, hogy fog szólni. Ez arról a fajta zenei világról, és arról a fajta megmutatkozási felületről szólt, amely szükséges ahhoz, hogy például egy fiatal pályakezdő zenésznek legyen egy kapaszkodója. Persze utána visszajöttek olyan zenészek, akiknek már nem feltétlenül az volt a céljuk, hogy most pályakezdő zenészként bemutatkozzanak.
Azon kívül, hogy több stílus megjelent a Kottában, és megjelentek névtelen, hát a közönség számára névtelen együttesek, neked bizonyára több munkát adott, mert nem csak úgy beírtad a nevüket a keresőbe, és kiadott róluk mindent, hanem egy nyomozó munkát kellett végezni, hogy most mit kell róluk tudni, mikor alakultak, és olyan dolgot is elmondani, amit esetleg máshol nem mondtak el. Ez mennyire volt romantikus idézőjelben, és mennyire volt nehéz számodra?
Nem nevezném nehéznek ilyen értelemben. Itt is a kíváncsiság, amit említettem. Tehát nyilván utána kell nézni. Nem ülhetsz be felkészületlenül műsort vezetni, de szerintem mindenre igaz. Kell tudni, hogy ki jön, miért jön, milyen stílust képvisel. Ki ő? Milyen műfajban érkezik? Mit szeretne? És akkor, mikor ez úgy megvan, és elbeszélgetsz velük, akkor nyilván utána olvasol, és dokumentálodsz, hogy akkor mi kötődik az ők nevükhöz, milyen dalaik vannak, mit hoznak ide hozzánk a stúdióba, hogyan néz ki a repertoár, de hogy ez is egy csapatmunka aztán végső soron a zenészekkel együtt, tehát hogy hozom én az én részem, és mindig műsor előtt átbeszéljük, hogy akkor te még mit szeretnél, vagy miről szeretnél mindenképpen beszélni, vagy mi az, ami neked fontos. Mire helyezzük a hangsúlyt, mert végső soron ez nem rólam szól, és ezt mindig elmondom, hogy a műsorvezető segíti a műsor, de ez nem rólunk szól, ez a csapatról szól, és arról, hogy ők be tudják mutatni a dalaikat a közönségnek, a rádióhallgatóknak, a YouTube követőknek, a Facebookosoknak, vagy az utóbbi időben az Erdély Magyar Televízió nézőinek, mert van egy ilyen közös partnerségünk, most már néhány év, vagy fölveszik ezeket a kottákat, és aztán utána újra műsorra tűzik, ami megint egy nagy segítség, mert itt már nem csak abban kell gondolkodni, hogy mit hallunk, tehát egy olyan világban élünk, amikor a vizuális inger elkerülhetetlen, mindenhol ezt látjuk, ugye, hogy ott a hang, de szükségünk van a képre, lássuk, mi történik, és ebben nekünk nagyon sokat kellett fejlődni, és szerencsére sikerült is.
Kotta, a Marosvásárhelyi Rádió tehetségkutató és népszerűsítő műsora.
Jó estét kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Kottában. A mikrofonnál Kurta Kinga, ott hátul sötétben bujkál technikus kollégánk, zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor, aki biztosít minden technikai feltételt ahhoz, hogy jól szóljon a mai este. És ezúttal igazán különleges vendégeink vannak, elmondásuk szerint valami elszigetelt világból érkeztek, jó messziről, de reméljük, hogy a következő másfél órában sikerül egy kicsit közelebb kerülni a fiúkhoz és az ők muzsikájukhoz. Hallgathatnak bennünket a 106,8 ultrarövid, az 1323-as középhullámú frekvenciákon, illetve a www.marosvásárhelyiradio.ro oldalunkon is, ahol webkameránk segítségével követhetik a stúdióban történő eseményeket. Kedves rádióhallgatók, a budapesti Van Zozék a Marosvásárhelyi Rádióban. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban, és engedjék meg, hogy bemutassalak titeket név szerint is. Debreci Zoltán ének, gitár, Kecskeméti Csaba basszusgitár, Kecskeméti Árpi szintén gitár, és Debreci István Pisti dobok. Sziasztok!
Sziasztok! Örülök, hogy ennyien itt vagytok.
És mennyien hallgatnak minket? Néhány szót, mielőtt még elkezdenénk beszélgetni, akkor elmondanék rólatok. A Van Zozéka zenekar, tehát ugye Debreci Zoltán alapította meg, 2013 nyarán, tehát egy friss együttessel állunk szemben. Viszont Zozóról tudni kell, hogy Kolozsváron született, tehát mindenképpen akkor itt bejönnek az erdélyi gyökerek. Romániában már sok együttesben megfordult, párat el is mondanék itt, amelyek úgy gondolom, hogy fontosabbak voltak. Tehát ugye itt van a Kolozsvári Szemnál M zenekar vendégeként országos turnén vettél részt. Aztán ugye az zenekar őse a Trident gitárosaként is szerepeltél, 90-ben a Drakon együttes alapító tagjaként léptél be a magyar zenei életbe, és majd kis szünet következett, és 2013-ban találkoztál ugye Debreceni Csabával.
Kecskeméti Csabával,
és hát a többi már azt hiszem, hogy történelem, és akkor innen kellene folytatni, hogy hogyan történt ez a találkozás, hogy kerültetek ti össze.
Üdvözlök mindenkit, mi vagyunk a Vanzozéka, hogy kerültünk mi össze? Csapiéknak van egy ilyen próbatermük, tudod, és akkor mi ott próbáltunk, akkor ott jöttünk össze tulajdonképpen, és volt egy ilyen házi buli, és gyakorlatilag mi ott beszéltük meg, hogy csináljuk egy bandát.
Aztán jött a jó reggeltes korszak, azt is már pár éve csináljátok.
Igen, 5 éve érkezett az életemben a jó reggelt erdélyes korszak, és bármennyire is meglepő, sok hallgató számára erre sem készültem. Nem volt egy ilyen elhatározás bennem, hogy akkor én most reggeli műsort szeretnék vezetni, ugyanis a legnagyobb falat, amit én valaha kaphattam a rádiózástól, és azt hiszem, hogy ennél már nincs fennebb, az a reggeli műsor, amely az egyik legösztetettebb idősáv, mert nem 1 órában, hanem 4 órában, és most az utóbbi időben 3 órában kell megtölteni jó tartalommal, úgy, hogy a hallgató szeresse, úgy, hogy bele tudjon illeszkedni, és jól induljon a reggele. Azt is kell tudni rólam, hogy nem vagyok feltétlenül egy korai személy, tehát hogy én nem szerettem olyan nagyon korán kelni, és már önmagában ez is kihívás, hogy az ember minden nap 5-kor vagy 6 órakor föl kell, és azt mondja, hogy igen, én jövök és ezt tudom csinálni. Rengeteg energia kell hozzá, rengeteg elszántság kell hozzá, és nagyon sok felkészültség, ami hol átjön, hol nem, mert nincs 2 ugyanolyan nap sem. Persze ezt megint mondom, nem a rádióhallgatóra tartozik, hogy éppen a műsorvezetőnek milyen lelkiállapota van, de hogy vannak időszakok ugye az életünkben. Tehát, hogy engem ez elég váratlanul ért, amikor felkértek, hogy vezessem a reggeli műsort. Csepán Ida Júliával vezettük a reggeli műsort 3 éven keresztül, majd ugye Júlia szülési szabadságra ment, és akkor úgy kezdtem el a műsort vezetni Kányádi Orsival. Nagy kihívás, nagy feladat. Fel kell nőni ehhez a feladathoz, és nagyon örülök, hogy a riporterkedéssel kezdtük ezt a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy muszáj végigmenni bizonyos lépcsőfokokon ahhoz, hogy valaki eljusson arra a szintre, hogy megpróbáljon levezetni egy reggeli műsort kisebb-nagyobb sikerrel. Tehát ezt azért mondom, mert nem hiszek abban, hogyha valakit kiemelnek és betesznek egy másik helyre, akkor feltétlenül egyik percről a másikra hely tud állni. Tehát, hogy ebbe bele kellett tanulni, és bele kell tanulni minden nap. Minden nap kell valami újat hozni, itt nem lehet hátradőlni. Ez nem az a munka, amely a rutinról szól. Bármennyire is rutinszagú, mert minden reggel ugyanazt mondjuk el, ugyanúgy nagyon sokszor, ugyanazokkal az információkkal, és mégsem, mert minden napnak van újdonsága, és ha ezt valahogy egyensúlyban tudod tartani az újdonságot a szakmai tudással, illetve azzal, hogy neked az elsődleges célod az, hogy nevelj, szórakoztass, és tartalommal lásd el a hallgatót, akkor rendben van. De még egyszer hozzáteszem, hogy nagyon nehéz feladat. Tehát azt hiszem, hogy az egész közül a reggeli műsor az, amely a legjobban megdolgoztatott és megdolgoztat.
Mennyire nehéz párban dolgozni? Mert azért nem csak a te gondolataidra kell figyelj, hanem a társéra is, hogy ne vágjatok egymást szavába, kiegészítsétek egymást.
Nagyon nehéz. És nem véletlenül mondják azt, hogy a férfi-női páros jobban működik például egy reggeli műsorban is, de úgy általában, mint egy női-női páros. Nekem csak a női-női pároshoz volt igazából szerencsém, de meg vagyok győződve, hogy a hallgató szempontjából jobb, hogyha van egy férfi is a műsorban, már csak a hang miatt is. Meg nyilván más dolgokat hoztok ti férfiak, más energiákat hoztok ti férfiak egy műsorba. Most erről nem tudok nyilatkozni, de arról igen, hogy nagyon fontos, hogy a társaddal kiegészítsétek egymást, hogy megbíz bennem, és hogy rá tudj hangolódni. Ez egy csapatmunka. Ha valaki ezt úgy gondolja, hogy egyénileg lehet csinálni a másik ember mellett, akkor téved. Itt ez a fajta szimbiózis, amiről olyan sokszor beszéltünk, már elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatot ápolja melletted ülővel. Most képzeld el azt, hogy minden nap be kell jönni, és úgy vezetni műsort valakivel, hogy neked az az illető ellenszenves. Most azt a rádióhallgató is hallja, illetve neked is egy kényszenvedés. Tehát nagyon fontos itt az emberi kapcsolat. Hogyan viszonyulsz a másikhoz? Hogy tényleg megtiszteld azzal, hogy meghallgatod adott esetben. Még akkor is, hogyha nem értesz vele egyet, kiegészítsd őt. Tudd, hogy számíthatsz rá. Hogyha gond van, idézőjelbe, bármi, technikai gondtól elkezdve, bármin keresztül, akkor ő ott van, és számíthatsz rá. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek közben jönnek, de hogy elengedhetetlenek. A spontaneitás, hogy összeszokjatok a másikkal. Tehát, hogy ehhez idő kell, ez nem egyik percről a másikra történik, hogy akkor most vezettek, nem tudom, 2 hete valakivel műsort, és azt érzem, hogy mindent tudok róla. Nem, ehhez idő kell, és nagyon sok türelem, amíg megtanulod, hogy a másiknak ezek a jó és a rossz szokásai. Ezeken kell javítani, javítani, ezeket kell erősíteni. És ezt meg kell beszélni, tehát hogy én tényleg ebben hiszek, hogy a kritikának helye van, és ezt mindig elmondjuk, csak az építő jellegű kritikának, nem a bántónak, mert azt én is el tudom mondani kívülről, hogy á, Jani, olyan jó lett volna, hogyha a mezőgazdasági műsorban még valakit megszólaltatsz, mert én ott azt éreztem, hogy nagy hiányosság van abban az interjúban. De igazából nem csináltam soha. Hogy mondjam én meg neked azt, hogy te hogy csináld a szakmádon belül azt a területet, amelyet én soha életemben nem próbáltam ki. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy kritizáljunk, de segítsünk egymáson, illetve ki lehet próbálni. Be lehet ülni, meg lehet nézni, mivel jár. És akkor utána már azt hiszem az ember sokkal jobban átérzi a másiknak a munkáját is, hogy mit jelent az a feladat, hogy hogyan tud benne helytállni, hogy melyek a nehézségei, és melyek a jó dolgai, mert közben rengeteg pozitívumot kapsz, rengeteg visszajelzést kapsz, és ez megerősít, mert különben nem tudnád csinálni. Tehát, hogyha nincs kontaktus a hallgatóval, akkor ez egy meddő történet, és én nem ebben hiszek.
A Jó reggelt az nem egy réteg műsort. Itt mindenki hallgat titeket, és bizonyára, hogy mondtad, nem csak dicsérnek, hanem bebeszólogatnak. Te ezt mennyire veszed szívre, vagy attól függ, hogy mit mond, vagy ki mondja?
Nagyon fontos, hogy ki mondja. Voltak időszakok, amikor nagyon rosszul esett, amikor egész egyszerűen azt éreztem, hogy meghalad, hogy nem értem. Aztán megtanultam vele együtt élni, mert nincs olyan, hogy mindenki szeressem. Tehát megint oda tudok visszakanyarodni ahhoz a szakmai alázathoz, amellyel elindítottuk ezt a beszélgetést. Olyan nincs. Mindig lesz kritikusod, mindig lesz olyan, aki azt mondja, hogy jól végzed a munkád, és mindig lesz olyan, aki azt mondja, hogy a legpocsékabb műsorvezető vagy, akit valaha az Isten teremtett erre a földre. És e között kell megtalálni az egyensúlyt. Illetve nagyon fontosak a szakmai visszajelzések. Ne értsék félre a hallgatók, nem arról van szó, hogy az, amit valaki megír, az nem lenne fontos számunkra, de igen az. De hogy valahogy én sokszor ezt hiányolom, hogy legyenek olyan szakmai fórumok, ahol igazából meg lehetne beszélni azokat az erősségeket és hiányosságokat, amik vannak. És hogy valahogy együtt kell ezzel élni. Ez is a tanulás, a fejlődés folyamata, azt hiszem, hogy eljutsz oda, hogy azt mondod, hogy rendben van, kritikusan tudom magam nézni, hogy el tudom fogadni a kollégám kritikáját, és visszahallgatom. Lehet, hogy igaza volt, lehet, hogy nem volt igaza, lehet, hogy csak rossz napja volt, lehet, hogy nem akart megbántani, de úgy sikeredett, és akkor azt tudja mondani, hogy jó, nem neheztelek rá, adok egy esélyt magamnak, hogy jobb legyek. Ez egy folyamatos tanulás, állandóan. Na, itt megint nincs megállás, azt hiszem.
Kitől fáj legjobban a negatív vélemény? Az ismerőstől, vagy ismeretlentől?
Talán az ismerőstől, mert az jobban ismer, és jobban ért. A kritika az mindig kritika. Első körben nem esik jól. Aztán, hogyha elkezdünk rajta gondolkodni, akkor lehet, hogy sok igazság van benne. Nyilván mindenki azt szereti, hogyha pozitívan állnak hozzá, vagy hogyha dicsérik, az jól esik. Ez megint egy olyan dolog, hogy sokan azt mondják, hogy nem kell dicsérni, de kell dicsérni. Sokkal kevesebb pozitív visszajelzés érkezik az életünk bármely területéről, amely meg tud bennünket erősíteni. Én gyakran élek a dicsérettel. Én gyakran elmondom kollégáknak, hogy hallottam a műsorodat, jó volt. Tehát amellett, hogy sokszor lehúzzuk egymás munkáját, vagy amellett, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hú, ez most ilyen vagy olyan. Tehát, hogyha nincs pozitív visszajelzés, nincs pozitív feedback, akkor mi van? Ezek fontosak, ezek emberi gesztusok. Most nem azt mondom, hogy mindenkinek azt mond, amit szeretne hallani, mert az megint egy veszélyes út, ugye, hogy jaj, Jani, te vagy a legjobb, a te műsorod a legszuperebb. Attól még lehet, hogy úgy van, és lehet, hogy úgy gondolom, de hogy ennek megtalálni a mértékét, érted? Tehát, hogy az őszinte legyen, amennyire tudunk őszinték lenni ebben a mai világban egymással. De hogy igen, megtalálni ennek a módját. És akkor meg jól esik a negatív kritika, mert el tudod fogadni, de jól esik az a pozitív megerősítés is, hogy jó, hogy vagy, jó, hogy csinálod, milyen jó volt ez a beszélgetés, vagy milyen jól eltaláltátok azt a zenét utána, vagy figyelj ma, épp úgy érzem, hogy jó hangulatban vagy, és hogy a másik ezt vegye észre. Lehet, hogy már nincs igényünk ezekre a dolgokra igazából, de én hiszem, hogy kellene, hogy legyen.
Én is ezt tapasztalom, hogy ha valakit megdicsérek, akkor jobban meglepődik, hogy mi az, jól hallom, hogy megdicsér. Tehát inkább hozzá vagyunk szokva, hogy mindenki csak keresi a kákán is a csomót. De nem tapasztalod ezt, amikor kedvesen szólsz, hogy hallottál, tényleg jó voltál, akkor nem tud mit kezdeni vele az illető.
De igen, valószínűleg így vagyunk húzalozva, hogy szoktam mondani, vagy hozzászoktunk a rosszhoz, vagy hozzászoktunk ahhoz, hogy ha valaki dicsér bennünket, szoktam viccesen kérdezni, haldoklom? Vagy baj van? És ahelyett, hogy azt mondanám, hogy figyelj, köszönöm szépen, ez most jól esik. Ilyen egyszerű. Nem halunk bele, ha ezt kimondjuk, de valahogy nem tudjuk kimondani, vagy nem tudunk olyan normálisan viszonyulni a másikhoz. Amit látok, az az, hogy egyre erősebb bennünk a megfelelési kényszer, ami nagyon veszélyes. Elsősorban nem is tudom, hogy mondjam, te saját magaddal kell kibékülj ebben a történetben, és kell tudd, hogy te a tudásodhoz mérte megteszed a lehető legtöbbet, és valahogy kicsit elengedni ezt a folyamatos megfelelést. Nekem ez évek óta egy probléma, hogy mit mond más. Oké, fontos, hogy mit mond más, de hogy egy kicsit maradjunk magunknál, mert hogyha te meg akarsz felelni a szakmádnak folyamatosan, a rádióhallgatónak, a tévénézőnek, a párodnak, a kutyádnak, a macskádnak, a gyermekednek, a barátaidnak, és mindenkinek, aki körülvesz téged, akkor hosszú távon ez a biztos kudarc útja. Tehát nem tudsz, kiégsz. Ugye hányszor beszélgetünk arról, hogy valaki azt mondja, hogy kiégtem, váltanom kell, és nem véletlenül mondja. Na ez az a pillanat, amikor szerintem félre kell állni, és azt kell mondani, hogy csinálja más gyerekek, mert én már nem tudom hozni azt a szintet, amire szükség van.
Lassan a műsor végéhez érünk, de azért áruljuk már azt el, ami köztudott, hogy egy időre ritkábban fognak hallani a Marosvásárhelyi Rádióban, de nem kell pánikolni. Tehát nem kirúgtak, nem távozni akarsz, hanem csak egy időre hagysz itt bennünket.
Én azon emberek közé tartozom, akik nagyon vigyáznak arra, hogy a magánéletük legyen, és a szakmai életük legyen, nem is szeretem keverni a kettőt ilyen formában, és próbálom amennyire lehet leválasztani. Nem egyszerű, hozzáteszem csendben. Igen, most egy új fejezet előtt állok, az anyasági szerep vár rám, remélhetőleg minden rendben lesz. Nagyon régóta várok erre, bár sokan azt mondták, hogy egy munkamániás vagyok, és egy fiatal hölgynek időben ki kell alakítani azt a családi életet, amely aztán meghatározóvá válik az élete hátralevő részében. Azt tudom nagyon gyorsan hozzátenni, hogy a dolgok nem úgy jönnek, mint ahogyan eltervezzük. A gyermekvállalás kérdése pedig pláne nem ilyen nagyon sok esetben. Nekem egy hosszú út vezetett ide, és nagyon remélem, hogy meg tudom élni ennek az összes jó és kevésbé jó pillanatát is, mert hogy nincsenek ilyen illúzióim, hogy ez egy ilyen rózsaszín felhő, amelyben az ember majd úszkál élete végéig. Megmondom őszintén, hogy hiányozni fog a rádiózás és a tévézés is. Egy energikus és egy örökmozgó figurának tartom magam, és már az utóbbi időben nagyon vissza kellett vennem a tempóból egészségügyi okok miatt is, ezért tanulnom kell az új helyzetet és az új helyzetre való felkészülést. Nagyon izgatottan várom, de abban is biztos vagyok, hogy reggelente hiányozni fog a Vásárhelyi Rádió, és hiányozni fog a közösség, amely nem tudom, hogy majd a továbbiakban mit jelent a számomra. Egyelőre most próbálok erre összpontosítani, ami van, és ezt megélni teljes egészében.
Bizonyára az elkövetkező 2 évben többet fogsz erre gondolni, de ha most kéne elmondani számodra, mit jelent a rádiózás, tévézés, mit adott neked a Marosvásárhelyi Rádió? Az álmokat vagy a reményeket úgy beteljesítette?
Nem szeretem a közhelyes szavakat, és nem szeretnék úgy válaszolni, hogy az életemet, de gyakorlatilag igen, a szakmámat, a hivatásomat és az életem egy nagyon fontos részét. Én rengeteget dolgozom, és nagyon sokszor pont ezt éreztem, hogy milyen jó lenne egy kicsit megállni, vagy milyen jó lenne egy kicsit más csinálni, vagy milyen jó lenne nem felkelni egyik reggel, és aludni 10 óráig, vagy 11 óráig, vagy saját főnökömmé válni, vagy egy vállalkozást indítani. Nem tudom, Jani, nagyon fontos része az életemnek mindkettő, és én hálás vagyok az elmúlt 9 évért, és remélem, hogy lesz még alkalmom a mikrofon mögé ülni, de nem tervezek. Azon személyek közé tartozom, akik az utóbbi időben megtanulták azt, hogy amit elterveznek, az nem alakul úgy, legalábbis az én életemben. Ezért most megadom azt a rugalmasságot magamnak, hogy megpróbálok a jelenben maradni, ezt élvezni, és hálás lenni azért, ami volt. Az elmúlt pár évért, a visszajelzésekért, a tanulási lehetőségért, az esélyért egyáltalán, amellyel engem megelőlegeztek mind itt a rádiónál, mind a tévénél, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó volt és rendben volt. És én reménykedem, hogy majd jönnek még az újabb és újabb kihívások, meglátjuk majd, hogyan alakul.
Adj Isten, hogy így legyen, vigyázzatok magatokra, és örülünk, hogy vagy nekünk. Köszi szépen!
Én is köszönöm a beszélgetést, Jani.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Kurta Kinga rádiós és televíziós szerkesztő vendégei voltunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Száll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Pár nap a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet, ő és pár. Ismerős a táj, hallom hangotok, az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ő és bár. Ismerős a tár.